Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára az Inforádió Arena című műsorának vendége. Továbbra is téma a Brexit, és ahogy már az első rész végén kvázi beharangoztam, hogy április 12-i egybehangzó sajtóértesülések alapján leállították a megállapodás nélküli Brexitre kidolgozott tervek végrehajtását. Ennyire biztos már a rendezett kilépés? Tehát, hogy mondjuk május 22-ig le lehet ez zárni, vagy pedig már a kormányzati döntéshozók már távolabbra néznek?
Hát elképzelhető, sőt, teljesen biztos, hogy nem tudunk mindent. Tehát az, ami nyilvánosan megjelenik általában politikai életben, azt nem mondom, hogy a jéghegy csúcsa, de valószínű, hogy azért háttérben folynak folyamatosan egyeztetések, tárgyalások. Az, hogy most állították, ez nem jelenti azt, hogy még nem lehet elvileg ez a kemény Brexit. Ugyanis egyrészt május 22-én, ha a britek még bent vannak, attól függetlenül ugye jön ez a következő időpont, az október 31. Tehát az első szenárió az, hogyha május 22-én ben vannak, parlamenti választásokat rendeznek, megválasztják mind a 72 Európa parlamenti képviselőt az Egyesült Királyságból, akik elvileg elfoglalják a helyüket, de már október 31-ig még mindig van lehetőség arra, hogy megállapodást kössek, és akkor ez a 72 képviselő kivonul az Európai Parlamentből. Hogyha viszont nem történik meg, akkor október 31-én éjfélkor lejár a határidő, és akkor megint elképzelhető a kemény Brexit. Tehát a lehetőség között még mindig benne van. Nem nagyon lehet tudni, hogy ez milyen esélye vagy hány százalékkal szerepel, de az, hogy most állították.
De mire készülnek? Arra, hogy egy hónapon vagy másfél hónapon belül megállapodnak, vagy pedig már tényleg arra, hogy október 31-ig ezzel most még lehet vívelődni?
Hát valószínű azt hiszem, hogy inkább ez a 6 hónapba bíznak, de nagyon nehéz ugye olvasni a telleveleket, hogy tisztelőek legyünk az angoloknál, hogy pontosan mi zajlik a háttérbe, és mi állították le. Hát a hírek szerint ugye eddig másfél milliárd fontot költöttek erre, logisztikai és egyéb kérdéseket próbáltak megoldani.
Csak a hallgatók kedvéért mondom, hogy ez egy készenléti művelet, tehát dolgoztak ki. Többek közt ez nagyon is érinti a lakosságot. Az ellátás folytonosságának biztosítása gyógyszerekből, élelmiszerekből és egyéb alapvető fontosságú árucikkekből, valamint a határátkelők zöggenőmentes forgalmának fenntartása arra az esetre, hogyha megállapodás nélküli Brexit jön létre. Tehát azért ezek komoly dolgok.
Ezek komoly dolgok, de hozzá kell tenni azt, hogy ez is, mint majdnem minden más, azért az Európai Uniót is érinti. Tehát egyrészt, most egy nagyon általosságban fogalmaznánk, eleve az a tény, hogy az Európai Unió másik legnagyobb gazdasága, a világ ötödik legnagyobb gazdasága, az Európai Unió legerősebb katonai hatalma, nem szólva a hírszerzés és minden egyébről, kiválik az Unióból, ez az Unió pozícióit nem erősíti. Másodszor, ugye sokkal...
De azért azért már kalkuláltak, hogy az Európai Parlamentet is úgy állították már össze az újat, hogy a britek már nem tagjai.
Igen, de azért tehát nem, tehát hogyha az ember objektíven megnézi, akkor az Európának a pozíciót nem erősíti az, hogy egy 60 milliós ország ilyen kondíciókkal ott adja a hátat folyt az Uniónak, és sokat beszélünk többek között a és ön is említette például a gyógyszerellátást, ez kölcsönös különben. Tehát az Európai Unióban is a britek nagyon komoly gyógyszerellátók az Európai Unióba. Tehát, hogyha itt mondjuk ez a területen fönnakadások vannak, azt nem csak a britek fogják megérezni, nem az Európai Unió is meg fogja érezni. Nem is szólva arról, hogy többek között mondjuk a szállításnál, a tengerhajózásnál gyakorlatilag a briteknél van a legnagyobb olyan tengeri mondjuk kikötőhely, vagy tranzithely, amely a legnagyobb konténerhajókat tudja fogadni. Európában, kontentes Európában ilyen nincs, nem is szóval arról, hogy hát milyen óriási volumenű a két oldalú kereskedelem. Tehát igaz, hogy a britek valószínűleg jobban megéreznék ezeknek a hatásait, élelmiszerellátás, gyógyszerellátás és itt de Európában sem lenne azért teljesen hatás nélkül az egész kemény Brexit.
Éppen erre visszautalva a korábbi megállapításaira, hogy nem véletlenül van tele hócipőjük már ezek szerint maguknak, a briteknek is ezzel a húzavonával. Mennyire akadálya ebbe az egész Brexit folyamatban Theresa May személye?
Ez megint megosztja az embereket, mert nagyon sokan hát kikiáltották egyfajta hát elnézést a kifejezésre patás ördögnek, aki hát mindennél felel. Két jelentős politikai hibát valóban föl lehet róni neki. Az egyik az a kezdeti hiba, hogy 2017-ben előrehozott választásokat kényszerített ki, rosszul kalkulált, mert azt hitt, hogy meg tudja erősíteni a konzervatív pártnak a pozícióit.
Mint ahogy annól David Cameron is rosszul kalkulált.
Igen, és ehelyett gyengült a pozíció, és rákényszerül jelen pillanatban a demokrata unionistáknak a támogatása északérekre. A második pedig, hogy nem kellett volna neki rögtön ezt a két éves kilépési folyamatot elindítani, hanem a szakértők szerint először mondjuk a megfelelő pozíciókat kellett volna kialakítani, és utána is ráért volna elindítani ezt az egész folyamatot, tehát nem lett volna kötelező neki rögtön bejelenteni, hogy 2019. március 29-én kilép Nagy-Britannia. Most ez a két alapvető politikaiba az, amit a nyakába tudnak
mégis a saját
varni.
Pártja a miniszterelnöki bársonyszékben akarja tartani, vagy korábban volt erről egy szavazás?
Igen, na most egyrészt a párton belül tavaly decemberben nyert egy vezetői bizalmi szavazást, és a párton belül egy szabály van, hogy egy évig nem lehet újra az ő helyét megkérdőjelezni, tehát a konzervatív párton belül most decemberig nem lehet úgymond leváltani. Most,
biztos a széke? Ennek ellenére?
Igen, tehát eddig a széke talán egy kicsit hát mondjuk közvetett utaltam arra, hogy azért volt aránylag biztos, mert a mögötte vagy szembe álló erők ki vannak egyensúlyozva, és egyfajta nehézségi erőként tartják a pozícióba. Ugyanis az alternatíva a konzervatívoknak az lenne, most nem tudják leváltani, mert ugye decemberben nem sikerült, tehát decemberig a konzervatív párton belül nem tudják leváltani, hogyha viszont a másik oldal megpróbálja kierőszakolni a lemondását.
A bal oldal?
A bal oldal. Akkor az azzal járhatna potenciálisan új választások és egy baloldali kormányzás, hogy nem a konzervatív pártnak a jobb oldala nyilvánvalóan nem szeretne. Különböző forgatókönyvek vannak még, hogy hogyan lehet lemondatni. Egyrészt azzal, hogy a kabinetminiszterek csoportosan hagyják ott a kormányt, a 12 kabinetminiszter már ellene szavazott, vagy pedig olyan mértékben elveszi úgymond a backbenchnek, tehát a pozíció nélküli konzervatív parlamenti tagoknak a támogatását, hogy lehetetlenné válik minden további munkássága, vagy pedig hát pozíciótartása. De a kérdés az, hogy ebben az esetben ki jönne helyette.
Vannak lehetséges utódjai a konzervatív bárton hát belül, hogy választás
vannak,
nélkül
igen,
legyen
tehát
valaki új miniszterelnök?
Tehát első volt Boris Johnson, aztán Dominic Raab, Michael Gove, akiket említettünk. A Boris Johnson leginkább ő nem is nagyon rejti véka alá, hogy szeretné ezt a pozíciót, viszont Boris Johnsont nagyon nem szeretné se az Európai Unió, se feltetten a másik oldal, de még a munkáspárton belül is eléggé megosztó személyiség. És itt azért az Európai Unió adott esetben azért tud kívülről bizonyos fajta segítséget nyújtani. Többek között említett ez a Boris Lock annak nevezett kiegészítése, tehát hogy egy olyan bebetonozott megállapodást akartak tető alá hozni, ami lehetett tenni azt, hogy akár egy radikálisabb konzervatív vezető ezt meg tudja változtatni, és akkor ebben az esetben mi értelme lenne mondjuk Boris Johnsonnak belépni egy olyan helyzetbe, amikor nem tud mit csinálni, mert annyira be van határolva a mozgástere, hogy azzal csak esetleg a későbbi lehetőségét játszanál arra, hogy a konzervatív párt élére kerüljön.
Mikor jön el az a pont, amikor politikai realitássá kell, hogy váljon adott esetben egy miniszterelnök csere, vagy pedig egy új választás kiírása?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Hát sokan azt mondják, hogy ugye hetei vannak megszámálva a Terzamének politikai szempontból, de ezt már mondták korábban is.
Tehát, és mindent túlélt.
Igen, hát ezt nem mondták, hogy hány hét, és most sem mondták, hogy hány hét, és mindent túl tudott élni. Akkor jönne el, hogyha az említett bármelyik forgatókönyv, mondjuk bizalmi szavazás, elvesztené a bizalmi szavazást, hogy nyilván akkor a parlamentben akkor távozni kellene. Egyet megnyert, tehát ez az egyik változat. A másik változat, hogy a párton belül lehetetlenné válik a helyzete, mondjuk a miniszterei többsége távozik a kormányból. Ez is egy lehetőség. Akkor mindenképpen neki távozni kellene. Az előhozott választások akkor következnének be, ilyen leginkább elképzelhető esetben, hogyha egy bizalmatlansági szavazás lenne, amit elvesztene a kormány, és 14 napon belül nem tudna új kormányt alakítani, és egy újabb bizalmatlansági vagy bizalmi szavazást megnyerni. Ebben az esetben kötelező feloszlatni a parlamentet, és új választást kérni. Az nem valószínű, hogy Terzami újra megcsinálja azt, amit 2017-ben, hogy ő maga kezdeményezi a parlamentnek a feloszlatását, és egy olyan többséget hoz létre, amely kétharmados többséget, amelyik egy parlamenti feloszlatással új választások írását tenné lehetővé.
Tehát akkor az előrelépés, illetve a megoldás kulcsa akkor már nem az ő kezében van?
Valószínű nem teljesen az ő kezében, ugyanis már érezte azt, hogy bármilyen megoldást, amit a parlamenti többség elfogad, azt ő végre fogja hajtani.
Egyébként a Brexit ügyét melyik alternatíva vinni előrébb? Egy miniszterelnök csere, vagy egy új választás és egy új kormány, egy új parlament megalakulása?
Hát a miniszterelnök cserét azért nem nagyon látom én személy szerint, hogy ez változtatna nagyon a helyzetem, mert ilyen pillanatban nagyon behatároltak a lehetőségek. Az Európai Unió megtárgyalta ezt az 500x oldalos dokumentumot, egyet a politikai nyilatkozatról lehet szó, de hogy egy miniszterelnök váltás lenne, akkor ugyanaz lenne a parlamenti matematika, mint eddig volt. Tehát ezt nem mondom, hogy teljesen mindegy, hogy most Theresa May, vagy Boris Johnson, vagy XY a miniszterelnök, hogyha ez a parlamenti fölállás van, hogy gyakorlatilag blokkoló kisebbség, többség van majdnem minden kérdésnél. Ugye volt, hogyha ő emlékszem, 7 olyan forgatókönyv, és mindegyiket leszavazták. Volt, amit kis többséggel, volt, amit nagyobb többséggel, de ugye ez megmaradna független miniszterelnök személyétől. A másik lehetőség pedig az, hogyha parlamenti választások vannak, akkor jelenlegi felmérések szerint, de hát ez nagyon félve mondom, mert a brit közvéleménykutatók nagyon mellé nyúltak az utóbbi 2-3 esetben, egyrészt a 2015-ös választásokon, ahol elég jelentős munkáspárti fölényt mutattak, és a konzervatívok nyertek meglehetősen jelentős többséggel. Utána a referendum esetében, ahol a maradás pártiakat hozták ki többségnek, és végül a távozás pártiak nyertek. Ilyen pillanatban nagyjából fejfej mellett van a két párt, tehát nem nagyon lehet tudni, hogy ki nyerne és ki vesztene. Az biztos, hogy ebben az esetben, hogyha új választások lennének, akkor mindkét pártnak a választási manifestumban világosan le kellene szögezni azt, le kellene írni azt, hogy milyen politikát akar folytatni a Brexit ügyébe, és ez pedig az egyik olyan kérdés lenni, aminek az alapján a választók döntetnének. Tehát ebben az esetben idézőjelben kicsit tisztább vizet lehetne ölteni a poharba, de megint elképzelhető, hogy kijön egy 48-52-52-48-as.
Szerintem ne szaladjunk ennyire előre, sokkal közelebb vannak az európai parlamenti választások, és de félig meddig ezt a gondolatmenetet folytatva, folytassuk azzal, hogy ha május 22-ig nem sikerül megállapodni, és 23-án tartanak egy EP voksolást. Ezeknek az eredményéből lehet-e következtetést levonni? Tehát milyen most a közhangulat az Egyesült Királyságban az EP választásokat tekintve? Tehát az euroszkeptikusok teret nyerhetnek-e a britek részéről Strasbourgban, vagy pedig adott esetben fordulhatnak az arányok?
Hogyha 2015-öt nézzük, akkor az akkori a választásokon egy kicsit előrevetítette az euroszkeptikusoknak az előretörését az európai parlamenti választás, hiszen a 72 a brit helyből 24-et a brit, illetve Egyesült Királyság függetlenségi párt, a UKIP nyert meg. A második a munkáspárt lett 20, a harmadik a konzervatív párt 19 százalattal. Tehát akkor most először a brit történelem folyamán és a választások során a UKIP lett az első a két nagy párt
előtt.
15-ben. És ez előre vetette esetleg azt, hogy az euroszkeptikusok megerősödtek. Most ennek az analógiájára, hogyha most tartanák a választásokat, illetve az Európa Parlamenti választásoknak az eredményét most prognosztizálták, akkor valószínűleg a munkáspárt nyerni a választásokat. Nem lehet tudni, hogy hány szavazattal, de a munkáspárt előre törne. Hogyha viszont a 2015-öt vennénk analógiának, akkor ez azt jelenteni, hogy a maradáspártiak erősödtek meg, hogyha végül is a munkáspártnak a többsége, vagy a munkáspárti támogatók többsége a maradáspárti. Hozzá kell tenni azt, hogy a munkáspárton belül is azért elég sokan szavaztak a távozás
mellett. És az euroszkeptikusok azok teljesen visszaszorultak? Vagy visszaszorulnának egy EP választáson?
Nem teljesen, hanem most, hogyha jól emlékszem, a felmérések szerint most 55-45 lenne az aránya a maradáspártiaknak, adott esetben, hogyha egy újabb referendumot írnának ki. De hát nem most tarták a választásokat, illetve a referendumot nem most tartanák. Kérdés az, hogy mire tartanák referendumot, az milyen eredményt hozna.
A május 23-ai EP választást, amennyiben lesz ilyen az Egyesült Királyságban, akkor annak a kimenetele az befolyásolhatja a további sorsát a Brexit folyamatnak?
Nem nagyon valószínű. Legalábbis hát a bit...
Tehát adott esetben akkor felerősödhetnek mondjuk egy új választás kiírását, vagy egy új népszavazást.
Igen, hogyha nagyon nagy arányban nyernének a munkáspártok, akkor elképzelhető. De most is, hogyha azért megnézzük a brit mondjuk képviseletet Brüsszelbe, az ottani brit képviselet vagy képviselők azért nem nagyon hallatják hangjukat, tehát a brüsszeli Európa Parlamenti képviselők azért nem játszak jelentős szerepet ebbe az egész folyamatba.
De az európai politikát azért rendesen befolyásolnák a brit képviselők, nem?
Igen, tehát ez egy nagy kérdés, hogy befolyásolnak-e vagy nem, mert ugye akkor azt mondják, hogy...
Hatással lennének az európai parlament többségére, igen, európai parlament elnökére, igen, csak az hogyha, európai bizottság
igen,
elnökére.
Csak hogyha október 31-ig ki kell lépni, mindenképpen, hogyha tehát egy nincs megállapodás, egy puha Brexit, akkor kemény Brexit lenne, tehát magyarul az Európa Parlament, Európai Bizottság elnökére már semmiképp se szavaznak, mindegy, hogy most jobb vagy bal oldalon ülnek, mert akkor már ők nem lennének a parlamentnek a tagjai.
Ugyanakkor meg a biztos jelöltek meghallgatása, az Európai Bizottság biztos jelöltjeinek, azok nyár végén ősszelején kezdődnek.
Igen, az,
tehát hogyan lehet ez kikerülni?
Igen, tehát a meghallgatáson még részt vehetnének. Hát persze voltak olyan megjegyzések, hogy hát a abban az esetben, hogyha mégis részt vesznek a britek a májusi Európa parlamenti választásokon, akkor már, ha meg is választanak a briteket, illetve az Egyesült Királyságból, azok már ne szóljanak bele a különböző ügyekbe, viszont ez mondjuk olyan szempontból a jogi nonsense lenne, mert az Európai Unióban nincs olyan, hogy tagság, aztán féltagság, meg nem tagság, hanem hogyha bent vannak, akkor teljes jogúak, hogyha nem nincsenek bent, akkor nincsen joguk. Viszont tehát hozzá kell tenni azt, hogy az Európai Unió korábban egy-két ügyben eléggé rugalmasan értelmezte a saját szabályait, tehát elképzelhető, hogyha a brit képviselők bennülnének a parlamentbe július elejétől október végéig, akkor azért lehetséges, hogy valami olyan szabályzatot vagy rendelkezés valamit olyat hoznak, hogy hát ők azért nagyon folyanak bele az ügyekbe, de hát ilyen pillanatban, hogyha a szabályok ezt nem teszik, lehet, hogy vagy tag valaki, vagy nem tag. Tehát, hogyha tag, akkor teljes jogú, hogyha nem tag, akkor nyilván nem, nincsen joga.
Ezek szerint Theresa May-nek tartania kell ettől a május végi európai parlamenti választástól? Illetve a kimenetelétől?
Hát tarthat, mert hogyha nagyon nagy vereséget szenvedne a konzervatív párt, akkor nyilván akkor a konzervatív párton belüli pozíciója ugyancsak megrendülne, de hogy ez mennyire befolyásolná a kilépési tárgyalásokat, az nagyon nehéz megjósolni, mert a brit parlamenten belül változatlan maradna a parlamenti matematika, ami azt jelenteni, hogy adott esetben egy általa még puhább Brexit-et képviselő álláspont, az álláspontot még mindig le tudják szavazni a saját pártjának a képviselői, illetve az unionisták.
Több mint 5 millió ember támogatta azt, vagy támogatja azt, és milliós tüntetések is voltak szerte az Egyesült Királyságban, hogy legyen egy újabb népszavazás. Mekkora ennek a valószínűsége? Mert ahogy a tanár úr az előbb elmondta, mindkét oldalon nem nagyon szeretnék ezt, hogy újra referendum legyen, ugyanakkor meg az emberek milliói szeretnék.
Igen, hát igen, mondjuk 60x millióból szeretné 5 millió, hát nyilván többen is, mert hát nem mindenki megy el. Tehát valóban elég jelentős, hozzá. Csak hát a kérdés az itt visszatérünk itt egy ilyen általános kérdésre, hogyha egyszer demokratikusan szavazott a népesség erre a kérdésről, 52-48 arányban nagyjából a kilépés mert szavaztak, akkor másodszor miért szavaznak ugyanarra a kérdésről?
Tehát ez a mély mondta korábban, hogy azért ezt nem lehet végtelenségig igen, nem lehet csinálni, hogy ameddig jó eredmény jön ki, addig szavazunk.
Ilyen azért már előfordult, mondjuk az írek esetében.
De mikor jött el az a pont, hogy újra meg kell kérdezni az embereket, mert a politika nem képes ezt megoldani.
Hát valószínű akkor, hogyha hát minden egyes javaslatot továbbiakban is a parlament le fog szavazni, akkor elképzelhető egy másik népszavazás, de az igazság az, hogy a másik népszavazás például Jeremy Corbyn sem támogat. Tehát a munkáspárt is megosztott ebbe a kérdésbe. Nyilván a konzervatív pártnak a többsége nem akar egy második népszavazást. A második népszavazást elsősorban azok akarnak, akik eleve a maradás pártak voltak, tehát a skótok, veszek és a munkáspártnak a törzsszavazói. De hogy ezt milyen esetben lehetne újra kiírni, hát nem merek tippelni, mert az igazság az, hogy eddig annyi váratlan dolog történt a brit belpolitikában. Senki nem gondolta azt, hogy amikor elkezdődött az egész folyamat, hogy ilyen bonyolult és ellentmondásos lesz, és 2019 lassanként közepén majdnem ugyanott tartunk, mint két évvel ezelőtt.
2019-ben kilépett az Egyesült Királyság az Európai Unióból, vagy pedig a következő években is tagja lehet?
Hát igen, szóval nehezebbeket kérdez. Lassanként Hogyha ilyen kérdések vannak, akkor inkább, és eltalálnám, akkor elmennék lottozni, most már elég nagy a nyeremény, de hát ilyen állás szerint nem lesz, de hát 29. és március 29. és eredetek kőbe volt vésve, utána aztán ez a kő nem, ez egy homokkő volt, aztán most október 31-e, de hát már eleve a vitánál a Donald Tusk és mások azért még flexibilisebb álláspontot képviseltek volna. Általában az október 31-e ez a megfelezték a franciáknak a keményebb álláspontját, és a Tusk és mások által képviselt sokkapuabb álláspontot, amely 2020-ra terjesztette volna ki ennek a időpontját, plusz még az a 31-e azért került előtérbe, mert akkor van az Európai Bizottság élén változás. Elképzelhető, hogy 2020-ban is még a britek bemaradnak, mert a forgatókönyvek szerepel, forgatókönyvek között szerepel a kemény Brexit, a puha Brexit, és az egyáltalán semmi Brexit is, ilyen példában még, tehát még
gyakorlatilag mint, hogy az elmúlt években mindig.
Mindig az elmúlt két évben, tehát ezek a lehetőségek mindig itt állnak.
Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást és a beszélgetést is. Műsorunk meghallgatható, illetve megnézhető az infostart.hu hírportálon, illetve az Inforádió YouTube csatornáján is. Az adás elkészítésében Szécsi Ágnes, valamint Módos Márton főszerkesztő közreműködött. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.